Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. Nem létezik Erdélynek olyan vidéke, ahol ne bukkannánk a Teleki család nyomaira. Kastélyaik a kultúránk fellegvárai voltak, bálok és irodalmi szalonok helyszínei. Falaik között számtalan könyvtár és páratlan meglepetés, történelmi érték emlékeztet a múltunkra. Témánk Teleki kastélyok Erdélyben.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Kálmán Attila történész, akit ma is nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy a következő órában is a rendelkezésünkre áll.
Szép napot kívánok, szerkesztő úr, hölgyeim és uraim! Az elmúlt műsorban, ha emlékeznek, akkor a telekiek talán legismertebb kastélyát mutattuk be, a Gernyeszegit. Azért kezdtük ezzel, mert végülis ez a legfontosabb teleki birtok, ez számíthat a család szempontjából, ugye a Stamsitznak, az ősi fészeknek, amelyet a család alapító Teleki Mihály kedvenc tartózkodási helyének is tekintett. Persze a család kiterjedésének köszönhetően Erdély szerte számos kastély őrzi a telekiek emlékét, persze ezek között vannak ismertek és kevésbé ismertek. Ebben a műsorban ma megpróbálunk egy áttekintést adni a legfontosabbakról.
Történész úr, Gernyeszeg mellett a legismertebb teleki kastély Sáromberkén van. Mit kell erről tudni? Javasoljuk, hogy folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Sáromberke története szorosan kötődik a gernyeszegi birtok történetéhez. Ugyanabban a dokumentumban említik először a két települést, 1319-ben. Teleki Mihály a gernyeszegi birtokkal együtt szerzi meg Sáromberkét, tehát 1674-ben, Bánfi Dénes halála után. És hát az 1756-os birtokelosztással Teleki Sándor fiai közül Sámuel kapta meg Sáromberkét. Most Teleki Sámuel 1739-ben a gernyeszegi kastélyban született, és miután hazatért nyugat-európai utazásából, ugye feleségül vette Iktári Betlen Zsuzsannát, és elkezdte kastélya építését a birtokán Sáromberkén. A kastély két szárnya 1769-1770, illetve 1773 és 1774-ben épült. Az épületek rendeltetése a kezdetekben úgy volt, hogy az északi szárnyat használta a család, itt voltak a reprezentatív helységek, a másik szárny pedig konyhának, sütőháznak és hát más helységeknek adott helyet. Később ezek, tehát már mint az utóbbi épületben lévő helységek átköltöztek az északi szárny mögé épített gazdasági udvarba, illetve a déli szárny mögé felépült a lovarda, mondjuk ez már a következő évszázadban történt. Gondolom, hogy Teleki Sámuelt azért senkinek nem kell bemutatni. Remélhetőleg rájöttek, hogy a telekitéka alapító Teleki Sámuelről van szó. Sáron Berke berendezése a korban 18-19. sőt a 20. században is híres volt. Ezt a berendezést még az 1944-45-ös pusztulások előtt Bíró József művészet történész még látta, és szerencsénkre ugye Erdély Kastélyok című művében leírta, és ugye neki köszönhetően tudjuk azt, hogy körülbelül hogyan is néztek ki a Sáronberki kastély belső terei, és Bíró József Erdély Kastélyok című művéből idézném a következőket. Igen gazdag Sáronberke berendezése is. Itt éppen a kisebb méretek, a földszintes kastély 7 szobája miatt kelti a kastély egy kincsekkel teletömött múzeumképét. A rokokó, copf, ampír bútorok fölött török szőnyegek fügnek, korabeli rámájú arcképek. A könyvtárterem középkori bútor s fegyvergyűjteménye páncélokkal, sisakokkal, régi fringiákkal, alabárdokkal zsufolt, és itt van elhelyezve Teleki Mihálynak égkövekkel kirakott, címerrel s felirással ellátott díszkardja is. Az ötvös művek, fedeles kupák, miniatűr arcképek tömegelepjel a drága keleti szőnyegekkel bevont asztalokat. A Mária Terézia szoba velencei tükrei dúsfaragású aranyrámáikkal csillognak. A dolgozószobában a kancellár hatalmas ampír íróasztalát látjuk, a Teleki család kegyelettel őrzött relikviáját. És aztán a vadásztrófeák, miket Teleki Samu hozott magával afrikai és indiai utazásairól. Ilyeneket alig ha látni valahol is magyar kastélyban, mint a sáronberki ebédlőben. Elefántagyarak, a legkülönfélébb állatok kitömött figurái, csavaros aggancsai díszítik a falakat, s általánosan megcsodált erdélyi nevezetesség a két hatalmas bizon, egy indiai bivajpár roppant fenyegető feje. Se szedi, se száma az itt összegyűjtött néprajzi ritkaságoknak, néger fapárnáknak, vízhordó szerszámá applikált állati testrészeknek, miket megnevezni csak egy ugyancsak képzett etnográfus tudna, s alig ha egy művészettörténész, kinek érdeklődését nem utolsó sorban a nem mindennapi szivartárca gyűjtemény is leköti. Ezeket írja Bíró József. Ugyanakkor még egy érdekes történetet is lejegyez Bíró József. Barabás Miklósnak, a híres portréfestőnek a sáronberki tartózkodásáról. Engedjék meg, hogy ezt is gyorsan felolvassam önöknek. A tömérdek barabás kép vagy litográfia jellemzi a leghívebben a 30-as évek Erdélynek magyar urait s úrhölgyeit. Szerencsés találkozás ez a székelyfestőnek országa főnemesi társadalmával. Ideálképek néznek le ránk Barabás műveiről, s mégsem hamis eszményítés ez, ha ismerjük, mély lelki nemesség, s mély komoly erkölcsi felfogás, a szépért, jóért, nemesért való hevülés jellemezte a szabadságharc előtti Erdély főurait. A nagyművész Erdély életéről már nem kell a történésznek beszélni, átveszi a szót ő maga emlékirataiban. Egy forrás sem ismerünk, amely ennyire közel hozná számunkra egy művész életét a guberniális Erdély világában. Barabás művész voltához képest titka realista fő volt, takarékos, élelmes, a jéghátán is megélő, kitűnő üzleti érzékkel rendelkező ember, és amellett telve önbizalommal és öntudattal. Jól tudta, mit ér, és jól tudták ezt Erdély urai is, akik ugyancsak megszerették, kézről kézre adták Kolozsvárt meleg ajánlással. Veselények műtermet bocsátottak rendelkezésére, és asztaluknál is mindennapos vendég volt, akár gróf Rédei Ádámnál. Nem csak munkáját magasztalták, hanem befogadták társadalmi körükbe is. Lázár grófék, sőt maga kormányszék elnöke, Józsika János is ebédre látta. Felethetetlen napokat töltött még 1829-ben a Csombordi kastélyban, és emlékirataiban megjegyzi, hogy kemény Simonokról a legnagyobb tisztelettel kell írnia, mert egy család viselkedése irányomban örökös hálára kötelez. Távol volt már az idő, midőn a kóbor piktorokat társadalminak lenézték, és szolgák módjára kezelték. Nem csoda így, midőn 1837 tavaszán a hírben már megnövekedett nagyfestő Sáronberkére utazott, önérzetének megsértését nem tűrte el. Teleki Ferenc, a kancellár fia, aki csak Bécsben érezte jól magát, és magyarul úgy szólván nem is tudott, vendégét a falu végén egy rozzant korcsma sötét lyukába szállásolta el, hová térdigérő sárban vergődött el Barabás. Másnap reggel aztán már ment a kastélyba, hogy búcsúzik, ő itt nem marad. Nagy jelenet és vita indult meg, s herceg Waldeckné, Teleki Ágnes, csípősen meg is jegyezte, die großen Künstler sind prätensiv. Mire Barabás visszavágott, hogy egy művésztől sem lehet követelni azt, hogy a legkényelmetlenebb helyzetben hangulva legyen az alkotásra. A kínos helyzetet az éppen itt időző Bánfi Miklós, a későbbi királyi főpohárnok mester mentette meg, aki diplomatikusan karon fogta Barabást. No, édes drusza, jöjjön, nézze meg legalább a parkot és a marost. A festő már el volt számva a távozásra, de Bánfit már régóta ismerte, sok képet őriz tőle Boncida, és úgymond finom modoránál fogva nem tagadhatta meg, hogy körülne járja a parkot, és addig Barabás málháját a kastély egyik nagy szobájába szállították. 2 hétig maradt itt a művész, hol remek képeket festett, és még híre is járta, hogy a tüdővészben fekvős, végét járó báró Vai Lajosné, Teleki Erzsébetet, a róla festett rendkívüli finomságú kép munkája alatt magnetizálta, mert az ülések alatt mind jobban erőre kapott, és majd meggyógyulva öregasszonyként halt meg 1878-ban. Teleki Ferenc mégis kimutatta a foga fehérit, mert egy rossz, létrás szekéren engedte el Barabást Vásárhely felé. Ha a kastély parkját nézzük meg, akkor el kell mondani azt is, hogy már a kancellár idején elkezdődött ennek kialakítása, még az 1780-as években, illetve a kancellár unokája Sámuel Ferenc idején folytatódott, amikor tavak is megjelentek a parkban. A kastély együttes legújabb rész az a központi épület, ez már a Sáromberg ág utolsó képviselőjének, Teleki Samunak a megrendelésére készült, igen, a híres Afrika utazóról van szó. Hát az épület 1912 és 14 között jött létre Möller István tervei szerint. Így alakult ki a kastély ma is általunk ismert képe. Most Teleki Samu 1916-os halála után a sárpataki ágból származó Teleki Károly örökölte a kastélyt, ugyanis Samunak nem voltak örökösei. Tehát a birtok 1949 előtti tulajdonosai, utolsó tulajdonosai Teleki Károly és a felesége, ugyancsak Teleki lány, Teleki Gemma voltak. 1945-ben, miután a család elhagyta a kastélyt, ugyanaz a Bözödi György, akit az elmúlt műsorban ugye Gernyeszek kapcsán már említettünk, és aki a front áthaladása után végigjárta a Marosmente kastélyait, Sáromberkéről is írt egy jelentést az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, és ebben a következő képet festette Sáromberkéről. 1945. januárjában vagyunk. Sáromberké minden képzeletet felülmúló pusztulásképe fogadott. Utam során már hozzáedződtem az emberi butaság által okozott pusztítás változatos tüneteihez, mely sok esetben több kárt okozott, mint maga a háború pusztítása. Mégis megdöbbentett az az állapot, melyben a sáromberki értékes levéltár maradványait találtam. Az előbbi helyeken mindenütt akadt valaki, aki jó szántából igyekezett megmenteni, ami még megmaradt. Itt azonban a községi vezetőség maga is a pusztítás szolgálatába állt. A jelenlegi bíró régi baloldali harcos lévén úgy fogta fel a dolgot, hogy mindent el kell pusztítani, ami a grófokra emlékeztet. A parkfáit kiosztotta a község szegényei között, holott körös körül van erdő, ahonnan tüzelőfát vágjanak. A szegények aztán, elsősorban a cigányok, nekik is láttak, és már ki is írtották a kastély és az út közvetlen közelében lévő fák nagy részét, mert az esett legkönnyebben a kezük ügyébe, csak néhány lépésre kellett hurcolni viskójukig. A park távolabbi részében lévő fák azonban nem kellettek, vagy csak ezután kerülnek sorra. Ez a cigányság hordta szét a kastély berendezésének nagy részét is. Közszájon forog a história, hogy kibontották a putri falát, mert az ajtón nem fért be a nagy ebédlő asztal. És most ott fagyoskodnak a lyukas oldalú házban, az ampír ebédlő körül. Szabó István bíró nagy bizalmatlansággal fogadott, pedig Antalfi Alispán arra is meghatalmazott, hogy az ő kiküldöttjeként jelentkezzem nála. Kijelentette, hogy a kastélyban már nincs semmi, hiába is megyek oda. Mikor a levéltár után érdeklődtem, ezt kérdezte, mit akarnak maguk azokkal a régi írásokkal? Megmagyaráztam, hogy a történelmet nem lehet nélkülük a maga valójában megírni, stb. Mit történelem? Nincs arra már szükség. Új világban élünk, szociális tudományokkal foglalkozzanak az urak. Volt a válasz. Megmagyaráztam, hogy szociális tudomány nincs történelem nélkül, majd hosszas vita eredményeként beleegyezett abba, hogy egy fegyveres községi őr kíséretében megnézem a kastélyt. De még egy próbálkozást tett a lebeszélésre, utánam kiáltotta, hogy úgyis hiába megyek, mert a szemetet is kitakarították, már éppen most van ott 5 ember evégett. Éppen a legutolsó pillanat mondtam, mert a levéltár a szemétben szokott lenni. Felsiettem a kastélyhoz, ahol valóban azon fáradozott néhány ember és gyerek, hogy a termekben vastagon álló szemetet kitakarítsák. Mindjárt kapun beléptem, kor meggyőződhettem, hogy az udvar teli van levéltári anyaggal, amit részben belepett a hó, másrészt hóhullás után taposodott bele. A kastély főbejáratának ajtaján keresztül a lépcsőkre és onnan a földre szana szétfolytja a levéltári anyag, teljesen összetaposva az ősz óta is a hóval összefogva. A főbejáraton belépve a tágas halszerű teremben egy elhagyott piszkos istáló képet árult elém, ahol térdigérő gaz és szemét borította a padlót. A szemben lévő oldalon 2 méternyi magasra emelkedett ez a szemét, szalmába és színába ágyazva. Ebbe a töménytelen szemétbe volt szétszórva a levéltári anyagnak körülbelül a fele. A levéltár ugyanis az épületnek ebben a lakatlan részében a folyosón volt elhelyezve. Az átvonuló katonai csapatok pusztítása után német és magyar foglyokat zártak be ebbe a terembe, illetve épületszárnyba, ami aztán betetőzte a pusztulást. Teljesen széthorták és széttépték a levéltári anyagot, a több napig bezárt foglyok minden piszkukkal összekeverték, nem csak szörnyű, de undorító látványt nyújtott. Éjszakai fekhelyük az első tampon nem volt. A levéltár papírósait használták fel erre, majd szalmát és szénát kaptak, amit ráhordtak a levelekre, így történt meg aztán, hogy a hatalmas szeméttömeg közé elvegyült a levéltár. Villával kellett szétszedni, meglazítani az összetaposott szemét és szalmatömeget, és mint a rázottból egyenként kellett kiválogatni az előkerült okleveleket. A szemételtakarítást nyomban beszüntettem, és odaállítottam az embereket az iratok kiválasztásához. Hamarosan belegyakorlottak, hogyan lehet megkülönböztetni a levéltári anyagot az egyéb szeméttől és nyomtatott papírhulladéktól, így az uradalom intézőjével, Saf Jenővel együtt nagyban segítségemre voltak a kiválogatásnál. Az általuk kiválogatott szemetet, ahogyan az iratok nagyját már kiszedték és összehordták a kijelölt szobába, én magam még egyszer átnéztem, úgyhogy amennyire emberileg lehetséges volt, az utolsó iratot is kimentettük a szemétből. Az itt talált iratoknak egy része erősen rongált állapotban van, jobb állapotban maradt meg a kastély bal szárnyában szétszórodott anyag, mert itt kevesebb ember járt. Az udvarról és a kastély minden részéből egy terembe gyűjtöttük össze a levéltári anyagot, közvetlenül a hal jobb szomszédjában. Csak 3 láda állott rendelkezésünkre, a többi anyagot halomra hordtuk, és Saf intéző megígérte, hogy mihelyt lehetősége lesz rá, ezeket is ládákba rakja. Összesen mintegy 6 ládányi levéltári anyag gyűlt össze, amit zár alá helyeztünk, hogy a további pusztulástól megmentsük. Sáromberkére valóban az utolsó pillanatban érkeztem, egy nappal később már a levéltár anyagának a felét sem kaphattam volna meg, mert a halban lévő részt elégették volna már a szeméttel, s 2-3 nap múlva már a többinek sem akadt volna nyoma. Így a további pusztulás széthordás elől egyelőre biztosítva van a sáromberki teleki levéltár nagy része. Még közvetlen megérkezésem előtt is hordtak szét levéltári anyagot a faluba, főleg vaskósabb kötegeket, elsősorban tűz gyújtani. Az intézőnél a WC-n találtam meg a 18. századi úrbéri szolgálmányok egyik összeírásának néhány lapját széttépve. A többi bizonyára megsemmisült. Könyvet keveset találtam, azt is súlyosan megrongált állapotban, ezeket a levéltári anyaggal egy szobába gyűjtöttem össze. A híres vadásztrófia gyűjtemény szintén megsemmisült, az intézőnek csupán 2 nagy elefántagyarat sikerült a törmelékek közül elrejtve megmentenie. Képeket vagy ellopták, vagy széttépték. Saf intéző szerencsére még a háború elején elvitt a pincébe 17 darab festményt, nagyobb rész őskép, más keretestől, és ezek ma is sértetlenül megvannak. Mivel a pince megfelelő biztos helynek bizonyult megőrzésükre, továbbra is változatlanul ott hagytuk, annál is inkább, mert az újonnan épült betonpincében nem fenyegeti őket a penészedés vagy rothadás veszélye. Az államosítás után a kastélyban szakközépiskola működött, és tudjuk azt, hogy működött nem is olyan régen, végül is a család visszaszerezte, vagy a családnak sikerült visszaszereznie a kastélyt, amely nem is olyan rég kikerült a család tulajdonából.
A következő percekben mutassuk be a hallgatóknak a Paszmosi kastélyt is.
A paszmosi birtok története, hát végül is a nagy teleki birtokok története, ugyanis ezt is Teleki Mihály szerezte meg 1674-ben, Bánfi Dénes halála után. Úgy tudják a művészet történészek, hogy a 18. századig valamilyen udvarház létezhetett Paszmoson. Ma is látható kastély építése azonban a nagy Teleki Mihály dédunokájának, Teleki Pálnak és feleségének, Haller Borbálának köszönhető. Teleki Pál, aki Dobokka vármegye főispánja volt, 1750 és 52 között építette a lakóépületet, végül is az 1760-as években követték ezt a többi gazdasági épületek. Az építtetőkre emlékeztetnek a kastélyban elhelyezett nagyméretű címerek, a lakóépületben, mint a hőbejárat felett is megtalálhatók ezek. Azt is el kell mondani, hogy ez már a telekiek katolikusága, mi a telekieket elsősorban reformátusokként tartjuk számon, viszont ebből az ágból Pálnak az édesapja katolizált. Katolikus ágra emlékeztetett különben a kastély bejárata fölött lévő kereszt is. A kastély mai alakját azonban a 19. század elején kapta, ugyanis 1824-ben egy tűzvész pusztított Paszmoson, és a kastély újjáépítője gróf Teleki Ferenc volt. Ferencet különben a kézi szögmérő, vagy egy kézi szögmérő feltalálójaként ismerjük, illetve verseket írt, amelyeket barátja Döbrentei Gábor meg is jelentetett. Többek között ennek köszönhetően Teleki később a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja is lett. Ennek a Ferencnek volt az unokája, különben Géza, Magyarország belügyminisztere, és akinek a fia Pál a későbbi magyar miniszterelnök, tehát ők végül is ehhez az ághoz tartoznak. A birtok utolsó tulajdonosai a Teleki Iker pár, ugye Teleki Andor és Teleki Ernő. Pontosabban Teleki Ernő az, aki 1926-ban visszatérve Erdélybe elkezd gazdálkodni a birtokon. Az elmúlt években nagyon sok érdekes írás jelent meg a két Telekiről. Ludwig Danielának az írásai azok, amelyek érdekesek. Ugye néhány évvel ezelőtt főleg Teleki Ernő élet történetét dolgozta fel az Erdélyi Odisszea című művében, és hát idén jelent meg Teleki Andornak a naplója, és ennek az a címe, hogy a reggel a lovakat elvitték a háborúból. Ajánlom figyelmükbe, hogyha az ikerpárról többet szeretnének megtudni. A Paszmosi kastély az államosítást követően TS központ lett a klasszikus történet, majd a rendszerváltás után több évtizedig használaton kívül volt. Mivel Andornak és Ernőnek nem voltak leszármazottai, a kiterjedt rokonság úgymond nem tartott igényt a kastélyra, így a kastély állami tulajdonban maradt, tehát Besztercen-Aszód megye tulajdonát képezi, és a restaurálása folyamatban van, ugye hosszú évek után végre elkezdték a restaurálását, és úgy tűnik, hogy ez a végéhez közeledik.
Tudjuk, hogy Koltó Petőfi és Teleki Sándor barátságának állít emléket.
Kolton először úgy tűnik, hogy Teleki János építkezett a 18. században, és a 19. század elején, valahol az 1820-as években kapja a főépület a mai formáját. A század közepén Teleki Sándor felépíti az úgynevezett Fölös kastélyt. Től a pillanattól kezdve ugye Teleki Sándornak a kedvenc tartózkodási helye lesz Koltó. Addig a pillanati Koltó egy picit ilyen mellékbirtok szerepét töltötte be. Na most Teleki Sándor azért gondolom sok hallgató számára ismerős. Táncsics Mihály neveltje volt, később Liszt Ferenc és Petőfi Sándor barátja. Sőt, barát, de nagyon fontos, hogy támogatója, tehát mecénása. Teleki Sándor a Petőfivel való találkozásról írja például a következőket. Első szava, melyet hozzám intézett, ez volt: ön az első eleven gróf, akivel beszélek. Hát döglöttel beszéltél-e? Kérdém némi savanyúsággal. Az magam is voltam komédiás koromban. Nacimborám, velem ugyan nem sokat nyertél, mert magam is csak olyan vad gróf vagyok. Rám nézett, szemeiből láttam, hogy ezt a feleletet nem várta, kezet nyújtott, s a jég meg volt törve. Így kezdődik Petőfi és Teleki barátsága. Tudjuk, hogy ennek egy fontos részét képezi Petőfi Kolton való tartózkodása, hiszen mézes heteit itt tölti Kolton 1847. szeptember 9 és 19 között, és hát ezzel mondjuk az, hogy híressé tette a kis települést. Ugye nem szabad azt sem elfelejteni, hogy Teleki aktív szerepet vállal az 1848-as szabadságharcban, majd később Garibaldi mellett harcol, ugye egy nagyon kalandos élete volt, és hát erről nagyon-nagyon sokat tudunk, ugyanis miután visszavonult a közéleti szereplésről, ugye megírta emlékezéseit, tehát ezek nyomtatásban is megjelentek, és ezek nagyon sok érdekes történetet tartalmaznak. Itt egyet emelnék ki, ugye itt a Liszttel való barátságának a kezdetét, ugye ennek van egy nagyon jó pofa története, amely Liszt kolozsvári tartózkodására vonatkozik, és hát ugye Teleki visszaemlékezéseibe ezt így mutatta be. Tehát a Máramaros szigeti Pócsi Laci bandáját hozatta le Teleki Kolozsvárra, amely egész éjszaka a legszebb magyar nótákat húzatták Liszt fülébe, főleg az úgynevezett koltóit. Következik az idézet, ezt mondja Teleki Lisztről, hogy szemei kigyulladtak, ujjaival pattogtatott és belekiáltott a nótába, mi pedig aprózni kezdtük és hajtottuk reggelig. A nagymester zongorája mellé ült, mi apróztuk, és ameddig mi hajtottuk, ő megírta első magyar ábrándját. Tudjuk azt, hogy Liszt különben később is több művét is Teleki Sándornak ajánlotta. A birtok 1930-as évek közepéig maradt a család tulajdonában, ekkor ez eladásra került, ugyanis az utódok Magyarországra költöztek. A koltói kastély természetesen napjainkban egy zarándokhelynek számít, és boldogan mondhatjuk, hogy nem is olyan rég befejeződött ennek a kastélynak a felújítása, múzeumként működik.
A történelem lapjai igazolják, hogy a telekiek a bánságba is eljutottak.
Igen, ez így van. Habár el kell mondani, hogy nagyon-nagyon későn és valósággal egyedi esetről van szó. A kápolnási birtokról kell itt néhány szót mondani. A kápolnási birtok, ez igazából a 19. század elején a Zicsiek kezéből, a híres makedó-román család a Mocsonyak kezébe került. Az ők tulajdonát képezte egészen a 20. század elejéig. Úgy tűnik, hogy ők is építették azt a kastélyt, amelyet a településen lehet látni, pontosabban Alexandru Mocsonyi nevéhez kapcsolódik ez. Tehát valahol az 1860-as években történt, a század második felében átalakításokra is sor kerülhetett. Úgy tűnik, hogy az építészek, tehát a tervező és az építész Otto Wagner lehetett a híres bécsi, később szecessziósként számon tartott építész, és a másik pedig a budapesti Kalina Mór, akinek számos épülete létezik a történelmi Magyarország területén. Na most ez a makedó-román család nagyon-nagyon fontos szerepet játszott végül is a magyarországi románság 19. századi történetébe. Na de hogy kerülnek a képbe a telekiek? Hát egyszerűen házasság útján Mocsonyi Katalint, vagy Ekaterina Mocsonyit 1917-ben gróf Teleki Jenő vette feleségül, és így megy át a kápolnási birtok a telekiek tulajdonába. Tehát ahogy mondtam, nem hosszú idő keresztül, tehát végül is az államosításig, tehát hogyha most ezt ugye itt kikerekítjük, akkor hát talán 20 évről beszélünk, de nagyon-nagyon érdekes ez a periódus, főleg az 1920-as, 1930-as évek, amikor, ahogy mondtam, Teleki Jenő a tulajdonos, és ebből a periódusból van egy nagyon érdekes leírásunk, amely képet ad arról az életről, ami kápolnáson lezajlott. 1934-ben az angol utazó Patrick Lee Fermor bejárta Erdély hát egyes részeit, több kastélyban is tartózkodott, és hát végül is később megjelentette a visszaemlékezéseit. Ennek a címe ugye Erdők és vizek között, Esztergomtól Brassóig gyalogszerrel 1934-ben. Ő a következőképpen ír kápolnásról, illetve a grófi házaspárral való találkozóról. Néhány óra múlva az egyre hosszabbodó árnyak közt nagy léptekkel és kimerülten értem a kápolnási kastélyba. Kétfelé ágazó lépcsősor vezetett föl a balusztráddal szegett teraszra, ahol többen hűsöltek a naplemente előtti percekben. Nagy francia ablakokon már megvilágított szobákba lehetett belátni. Budapesti földrajztudós jótevőm, Teleki Pál gróf írt a kastély urának, aki elsőfokú unokatestvére volt, én pedig előző nap ide telefonáltam. Ezt az urat Özsen Teleki grófnak hívták, magyarul Jenőnek, jöttömre fölállt és barátságosan elém sétált. Nos, szóval sikerült ide érnie, mondta kedvesen. Jöjjön, üljön le közénk. A gróf horihorgas, rendkívül barátságos, lomha mozgású középkori férfi volt. Aranykeretes szemüveget viselt, és föltűnően intelligens, kisé csúnya és roppant mulatságos arcának némi ázsiai jellege is volt, amiben unokatestvérére emlékeztetett. Tudtam róla, hogy híres rovartudós, főleg a távol-keleti éjjeli lepkék nagy szakértője, aki két ottani bogarászt is foglalkoztat, az egyik Kínából, a másik Japánból állandóan küldi neki a begyűjtött példányokat. Az egész ház tele volt üvegtárlókban őrzött pikkelyes szárnyakkal. Voltak köztük nagyok és szőrösek, és tarkák és színtelenek, és átlátszók, de némelyik olyan parányi volt, hogy alig lehetett látni. Ettől eltekintve is a gróf igazi polihisztor volt. Bármi fölkelthette az érdeklődését, és már mászott is lomhán fölfelé a könyvtári létrán. Imádta a pletykát és a mulatságos történeteket, és szenvedélyesen gyűjtötte a limerikeket. Legjobban a szaftosokat kedvelte. Órákig tudott mesélni emlékeiről, egyik remek anekdóta követte a másikat, legtöbbje híres és tiszteletre méltó emberekről szólt abszurd, vagy mindenképp komikus helyzetekben. Mohón leste a hasonló históriákat, és a sikert ellenállhatatlan, ha bár csak nem néma a nevetés jelezte nála, a derültség elsöprő, de hangtalan kitűrése, amely után zsebkendőjével hosszasan törölgette a szemüvegét, ami vissza nem nyerte komolyságát. Sokat utazott, és jól ismerte a brit szigeteket. Szinte tökéletesen beszélt angolul, és annak idején egy skót nevelőnő megtanította egy sor skót felvidéki kifejezésre, melyeket mint egy idézőjelben használt. A háború előtti korszakban a brit nevelőnők erős nyomot hagytak sok közép-európai gyerekben. A lábújak előbb tanulták megszámolni a piacra küldött disznókat, mint a kézújak a rózsafűzért, és a három vakegérke hamarabb surrant be a tudatukba, mint a Szent Háromság fogalma. Catherine grófné, ugye Tinka, magas, fekete hajú, szép vonású, nagyon kedves és rendkívül intelligens asszony volt. Tekintélyes műveltsége egészen másfelé irányult, mint a férjéjé. bizonyos vonatkozásban a grófné egyedülálló jelenség volt ebben az elszigetelt magyar társadalomban. Román volt, de nem közönséges fajta. Az erdélyi magyar családok egy része eredetileg román származású volt. Bármilyen lelkes magyarok lettek is belőlük az idők során, ahogy fölfelé törtek a társadalomban. A grófné ősei pontosan ehhez a fajtához tartoztak, és bár magyar főnemesek voltak, nem feledték származásukat, és a román igényeket támogatták. Anyanyelvük talán már nemzedékek óta magyar volt, de a budapesti parlamentben mindig eltérő nézeteket hangoztattak. Jenő gróf az egyik legrégibb erdélyi magyar arisztokrata család sarja, akár a legutolsó falusi kisnemes teljes szívvel osztozott a háború utáni általános magyar sértettségben, bár nemigen juttatta kifejezésre. Tinka grófné viszont, ha alkalom adódott, diszkrét ékes szólással az ellenkező oldalon foglalt állást. Valahányszor egyikük valamilyen ellentétes véleményt hangoztatott, a másik négy szem közt megmagyarázta a vendégnek, hogy a szamárság. Milyen kár, Jenő olyan okos ember, és mégis milyen elfogult, így a grófné, és hát azt kell mondanom, hogy Tinka már megint csacskaságokat beszélt, így a gróf. Nagyon szerették egymást, és sokkal civilizáltabbak voltak annál, hogy a nyilvánosság előtt veszekedtek volna. A kastély történetére visszatérve el kell mondani, hogy az államosításig, ahogy már említettem, ugye a kastély a telekiek tulajdonába maradt, később ugye különböző egészségügyi központoknak adott otthont, ma újra magántulajdonban van.
Hol találhatunk még teleki kastélyokat Erdélyben?
Én néhányat választottam ki, amelynek a történetéről néhány érdekességet mondanák el, és kezdeném Alsó Zsukkal, Kolozsvártól nem messze. Zsuk a Barcsai család tulajdonában volt eredetileg, majd pedig a Székely család következett. A családból László egy nagyon értékes önéletírást hagyott ránk, majd pedig Székely Ádám a család utolsó férfi tagjaként az erdélyi református iskolák főgondnoka volt, Marosvásárhelyi református kollégium mecénása, amelynek különben a könyvtárát is odaadományozta. Később a Bánfiak voltak a birtokosok, majd a század végén Bakó Ferenc lett a legnagyobb birtokos. Ő adta le a birtokot, amelyet 1903-ban özvegy Bánfi Györgyné Betlen Margit vásárolt meg. Most a birtokelosztás következtében a fiai közül a kisebbik, Teleki Géza tulajdona lett, ugye az idősebbik Domokos lett Gernyeszeg ura. Az átépítést Megyaszai Istvánnak lehet köszönni. Gézáról el kell mondani, hogy a festő grófjaként emlegették, hiszen ő maga is elvégezte a budapesti mintarajziskolát, tanult Párizsban, később Debrecenben, elnöke lett az 1909-ben alakult budapesti művészháznak. A Zsuki kastély meghívottjai között volt többek között Ripoll Rónai József, a híres festő, aki megfestette a kastély egyik szárnyát, és ez a festmény ma a Magyar Nemzeti Galériában található. A kastély és a birtokot sajnos Géza kénytelen volt 1921 után eladni, és az új tulajdonos Báró Kemény Pál lett, akinek az utódai később visszakapták a kastélyt és eladták. Ma mondhatjuk, hogy elég rossz állapotban található az épület. Következő birtok, amelyet megemlítenék, az Kendilóna. Kendilóna Kaprion nemzetség tulajdona volt, majd 1506-ban vették át a kendiek. Innen írták a nevüket is. A családnak köszönhető az, hogy egyáltalán ma ebben a formában említjük a településnek a nevét, tehát Kendilónáról beszélünk. 17. század elején ugye házasság révén kerül a Haller család tulajdonába, Kendi Krisztina és Haller Zsigmond házasságának köszönhetően. És a század végén Haller János a tulajdonos, aki átadja a birtokot Teleki Mihálynak. Itt egy nagyon kellemetlen történetről van szó. János József nevű fia Bécsben egy botrányba keveredett, egy olyan botrányról beszélünk, amelynek köszönhetően már-már József, Haller József kivégzéséről is beszéltek. Tehát végül is József megmenekült, tehát Teleki Mihály megkímélte a fiút, viszont cserébe megkapta a Hallerek kendilónai birtokát. Na most János fia, Haller István már pert indított a telekiek ellen, amely több évtizeden keresztül zajlott, végül is sikertelenül. A birtokszerző Mihály után fia Pál következett, aki 1698 körül kezdte építeni itteni kastélyát, és hát ez a Pál korának egyik nagyon művelt embere volt, Nagyenyeden, majd pedig Franekerben tanult, és hát a Rákóczi szabadságharc alatt a császári csapatok lerombolták kendilónai várkastélyát, és hát ebből csak a torony maradt meg, ugye ez mai napig is létezik romos állapotban. Az ő fia ugye ugyancsak Ádám, aki lefordította Pierre Corneille Cid című művét magyarra. Vele különben az itt lakó telekiek ága kihalt. A kastélyt a két Ádám kezdte építeni végül is, és hát olyan építészekről tudunk, akik itt dolgoztak, mint például Sipos Dávid. A század végén a kastély azonban leégett, és az újjáépítését a Kolozsváron tevékenykedő Leder József végezte. 19. században még el kell mondani, hogy a lónai ménes nagyon híres, főleg az angol félvér lovairól. Két világháború között a család eladta a birtokot, amely egy román országgyűlési képviselő tulajdonába került, akit Alexandru Pordeának neveztek. Napjainkban az istállók magántulajdonban vannak, a kastély pedig, a kastély főépülete pedig szociális otthonként működik. Sárpatakot említenénk még, amely ugyancsak a gernyeszegi uradalom része volt. Teleki Mihály 1674-es birtokadományához tartozik, és hát az 1756-os birtokelosztással Sándor Lajos nevű fia tulajdonába került. Lajos gyerekei közül Domokos Torda vármegye főispánja, a marosvásárhelyi Teleki palota építője, illetve a marosvásárhelyi református kollégium főgondnoka volt. Nagyon érdekes verses önéletírása létezik, ugye az Emberi sorsnak változandósága címmel. Testvére Mihály marosszék főkirálybírója, marosvásárhelyi református kollégium főgondnoka, marosvásárhelyi színjátszás egyik támogatója, hiszen a 19. század elején ő volt a híres teatrális komisszió vezetője. És igazából ennek a Mihálynak az ága vitte tovább a sárpataki ágat. A faluban két kastély létezett, a régebbi sajnos már nincs meg, lemondásra került a 20. század közepén, a ma is létező kastély pedig 1872-ben épült Teleki Domokos megrendeléséből. Művészettörténészek a Pest környéki klasszicista kastélyokhoz hasonlítják, homlokzatán egy nagyszabású Teleki címer létezik. És hát 1951-jel kezdődően szociális otthonként működik. Telekiek Hunyad környékén is rendelkeztek egy birtokkal, habár ez nem tartozik azon területek közé, ahol a telekiek jelenlétét lehet észlelni. Nalácvárról beszélünk, amelynek legfőbb birtokosai a naláciak voltak. Naláci Károly felesége volt Teleki Katalin, és hát a házasságukból született az utolsó naláci, a Naláci István. Így történt, hogy Teleki Katalin unokaöccse Elek örökölte a birtokot, és hát a mai kastély építőinek fiukat, Györgyöt tartják. Mai kastély valahol a 19. század végén épülhetett. Kastély később a Fáy család tulajdonába ment, tehát ma nagyon-nagyon romos állapotban van, és a család harcol a visszaszerzéséért. Telekieknek több birtoka is volt Nagybánya környékén, említettük ugye Koltót, de ott van Kővárhosszú falu, amely Teleki Mihály tulajdona volt. Tehát a mai is látható kastély a 19. század elején kapta mai alakját, Teleki Imrének köszönhetően, akinek a jelmondata bejárat fölött van, qui bene látuit, bene vixit, aki jól elrejtőzött, jól élt. Az ő leánya volt Teleki Blanka, aki nagynénje, tehát édesanyja testvére, Brunswick Teréz példáját követve a nőnevelés útjára lépett és létrehozta 1846-ban az első nőnevelő intézetet, kastély ma magántulajdon. Pribék falva a kastély a 18. századból származik, de mai alakját a 19. század végén nyert el. Itt töltötte gyermekkorát Teleki Pál, a későbbi miniszterelnök. Ma ez magántulajdonban van, állapota pedig siralmas.
Műsorunk utolsó perceiben arra kérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket, a végső következtetések.
Mai műsorunkban a telekiek által építetett kastélyokat mutattuk be. A sáronbergi kastély Teleki Sámuel későbbi kancellárnak köszönheti létezését, aki két épületet építetett, a harmadikat Teleki Samu építette Müller építész tervei szerint 1912-14-ben. Beszéltünk a Paszmosi kastélyról, amelynek az építés a 18. századra vezethető vissza, és többek között itt élt 19. század elején Teleki Ferenc, aki egy kézi szögmérőt talált fel, illetve sikeres költő volt. Bemutattuk a Koltói kastélyt, amely virágkorát a vadgróf Teleki Sándor idején élte, és ahol Petőfi töltötte mézeseteit. Beszéltünk arról is, hogy a mocsonyi családdal való házasság révén a telekiek a bánságban is szereztek birtokot, a kápolnási kastélyról van szó, és hát végül szóltunk a sárpataki, a zsuki, kendilónai, pribékfalvi, kövárhosszúfalui és nalácvádi kastélyokról is.
Tanár úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. A következő műsorunkban egy újabb nemesi család kastélyainak a nyomába eredünk, felkeressük a Degenfeld család kastélyait Erdélyben.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára az erdélyi mesélő kastélyok. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, elköszönök, a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.